Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Hú, egy nagyon érdekes témát fogunk boncolgatni. A digitális forradalom hatásait. Ebben segítségünk lesz Küllői Péter, volt befektetési bankár. Jó reggelt kívánunk itt a stúdióban. Itt a zene alatt nem a zenével voltunk elfoglalva, hanem azzal, hogy itt eszmét cseréltünk arról, hogy talán már az átlag ember is tudja, hogy mi az a mesterséges intelligencia, mi az a big data, hogy jönnek a robotok, és teljesen át kell gondolni az életünket, ha ez mind egyszer csak így ránk köszönt, amiről már azt is tudja mindenki, hogy ez hamarabb lesz, mint ahogy gondolnánk, hiszen nagyon gyors a technológiai fejlődés. De aztán magunkra ismerünk itt a műsorban, hogy nagyon sokszor van az, hogy már nem magáról a technológiáról beszélünk, hanem annak a lehetséges hatásairól, amelyeknek az elemzés az azért le van maradva a technológiai fejlődéshez képest. Már egy átlag ember sem tudja, hogy mi mindent hozhat ez az ő számára a személyes életében. Akkor nem beszéltünk a szabályozó hatóságokról, nem beszéltünk ma még működő üzleti modellről, mint például ugye a kamionsofőri hivatás, ami az egyik legveszélyeztetettebb, és ugye óriás plakátokon mégis keresnek kamionsofőröket Magyarországon. Szóval egy kicsit ezt a témát boncolgatjuk. Mennyire tombol a digitális forradalom, falazzunk egy ilyen kályhát? Vagy ez csak jól hangzó újságcikkekben benne van, hogy jönnek a robotok, de azért mondjuk egy mezei vállalkozás még nem gondolkozik abban, hogy a munkáltatóit robotokkal helyettesítse.
Lehet, hogy nem gondolkozik, hogy a munkáltatóit robotokkal helyettesítse, de mindenkit érint, és mindent és mindenkit érint. És igazából ez az exponencialitásról szól, 1965 óta a csipeknek a kapacitása az másfél évente megduplázódik. És amikor én szoktam előadást tartani erről a témáról, akkor meg szoktam kérdezni, hogy veszek egy A4-es lapot, és félbehajtom, és megkérdezem az emberektől, hogyha még 50-szer tegyük fel, hogy félbehajtom, akkor magasabb lesz-e a vastagsága ennek az A4-es lapnak, mint a föld az asztalig, és 99,9% azt mondja, hogy nem. És a válasz az, hogy 200 millió kilométer lesz egy A4-es lapból 51 hajtogatás után. Mert 0,1 mm az A4-es lapnak a vastagsága, az első hajtogatásnál 0,2, utána 0,4, a 23. hajtogatásnál lesz 800 méter körülbelül, a 30. 100 km, a 42. földholtávolság, 50. földnaptávolság. Ez az exponenciális változás, így változik a világ, mi agyunk meg lineáris. Uh-huh. Nem fogjuk be.
Ja, ahogy most nem tudjuk elfogadni azt, hogy 50-szer, ha meghajtunk egy lapot, akkor ez mennyi lesz, így nem fogja fel az agyunk sem, hogy mivel jár ez a digitális
forradalom. Abszolút nem fogja fel, de nagyon jó példa az, hogy aki kitalálta a digitális fényképezőgépet, az a Kodaknak volt egy mérnöke. Csak a Kodaknál először eladott, nem tudom a számokat pontosan, de mondjuk, hogy 5000 darabot a digitális fényképezőgépből, aztán következőben 10 000-et, a következőben 20 000-et, és nem azt látta, hogy megduplázódik minden évben, azt látta, hogy ez egy kis piac. És ma nem hitt benne, és ma nincs Kodak.
Igen, igen.
Tehát ez nem csak átlag emberről szól, hanem vállalat vezetőről szól. Vagy...
Igen. De ha ezt nem fogjuk fel, ez baj, nem?
Abszolút.
Ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy nagyon sok újságcikket elolvasunk, képbe vagyunk, de egy átlag ember talán nem ennyire. De aki képbe van, az sem nagyon csinál sokszor semmit sem. Tehát ez a hűha, jönnek a robotok, hűha, majd mesterséges intelligencia fog újságcikket írni, hogy a szakmánkból veszünk. Sőt, vannak ugye olyan szerkesztőségek, ahol már mesterséges intelligencia ír cikkeket. Mi meg itt ülünk egy analóg frekvencián, beszélünk a mikrofonba ezekről a dolgokról. És gondolom, hogy más szakmákban is ugyanígy van. Akkor honnan lehet ezt a tudást, ami a továbblépéshez szükséges, meg azokat a jó irányokat, amik sikerre visznek, megtalálni?
Igazából szerintem mindenki a saját bizonyos területeken látja ezt, vagy használja ezeknek a digitális világnak által létrehozott termékeket, vagy szolgáltatásokat, az összképet nem látjuk. Uh-huh. És az, hogy egyik hogyan hat a másikra. Hogy egy vezető nélküli autó mit jelent a biztosítási piacon, és így tovább. Szóval, hogy hogy ezeket, hát rengeteg információ jelen van, csak hogy ugyanakkor rengeteg más információ is jelen van, tehát ez nehéz ma, ezt egyetértek.
Van olyan ember, aki ezt átlátja?
Én azt gondolom,
mondjuk az önvezető autók fejlesztői kommunikálnak a biztosító társaságokkal?
Hát azért sokan átlátják ezt, és de nem a többség, és nem erről szól a kommunikáció, azt gondolom nagyon kevés, tehát a vállalatvezetőknek is van egy része, aki ezt nem érti az egészet, a politikusoknak azt gondolom, hogy nagyon nagy része nem érti, és egy csomó ember nem érti, majd jön olyan elemi erővel, amivel aztán rákényszerül bennünket. Hogy
de sokan... akkor meg már késő van, késő nem?
Sok szempontból késő, sok szempontból nem késő.
Mert eddig az üzleti életnél maradva a követő stratégia az bevált, hogy ne én legyek az éllovas. Igaz, hogy az éllovasnak, ha bejön valami, akkor nagyon-nagyon sokat tud keresni mondjuk ezzel, mert versenyelőnybe kerül. De ha én követő vagyok, és megtalálom azt, hogy ez egész jó, lásd, digitális fényképezőgép, ugye a Kodak találta fel, mégse ő vitte sikerre, hanem egy követő cég, meg egy csomó követő cég, és a Kodak áldozatul esett ennek. Most ez a követő stratégia nem biztos, hogy jó.
Hát abból a szempontból jó egy követő stratégia, hogy nem az a feladata minden banknak, hogy ő találja ki a digitális bankolást. Az a feladata minden banknak, hogy ezt egyre inkább a szolgáltatás és a működtetésének a részévé váljon. A nehézség ebben az egészben az az, hogy másképpen működik a 21. században egy vállalat. Tehát mondok egy példát, amikor kapunk a telefonra egy applikációt, vagy letöltünk egy applikációt, az nem egy tökéletes termék. Azt úgy hívják, hogy minimum viable product, tehát egy minimum elég jó termék. És utána egy hét múlva kapjuk azt, hogy módosítás. Majd két hét múlva egy másik módosítás. Tehát, hogy teljesen másképpen működik. Nem arról szól, hogy egy laboratórium, egy vállalatnál kell megcsinálni a tökéleteset, hanem arról szól, hogy a piacon a iterációs folyamat, a visszacsatolásokból egyre jobban
csinál. Hát ez a szoftveres világból ez egy könnyű átmenet volt, így nem? Van. Nagyon sokszor beta tesztelésű, vagy nem teljesen jól működő, hogy akár naponta frissülő dolgokat kapunk, tehát így könnyebb volt hozzászoktatni az embereket arra, hogy akár hardwareben is ugyanezt kapják meg.
Igen, csak kedvenc példám egy cipő felső rész készítőnél, ugyanez hogy néz ki? Lehet, hogy hall robotokról, mesterséges intelligenciáról, big dataról, azt mondja, hogy nem látom ezt olyan nagyon közel az én bizniszemhez.
Hát a cipő felső rész készítőnél úgy néz ki, hogy ez a háromdimenziós printeren printelődik ki már ma is egyébként jellemzően, tehát hogy ez sajnos ez egy olyan szakma, aminek nagy tételben nincsen jövője. Nyilván erre a szolgáltásra szükség lesz, de ez nem egy olyan szakma, aminek.
Egyébként, amióta dúl ez a digitális forradalom, és akkor az első részét a beszélgetésnek ezzel a gondolattal zárjuk le, változott az átlagemberek, cégvezetőknek a hozzáállása magához a témához? Tehát még mindig ez a rácsodálkozás van, vagy azért lassan, de biztosan elmozdultak ebbe az irányba? A pénzügyi példát, amit mondott, az azért megvan, hiszen azért vannak chatbotok, már van videós azonosítás a magyar bankoknál is, tehát mintha az a szektor mozgulódna, de úgy általában véve a kép milyen?
Hát vannak olyan szektorok, amelyeket a szabályozás nem véd, és ezáltal rákényszerű, nagyon gyorsan lépjenek, vagy nem lesznek. Vannak olyan szektorok, mint amilyen a pénzügyi szektor, vagy az energiaszektor, vagy a telekom szektor, amelyeket véd a szabályozás bizonyos szempontból. Ott lassabb ez a változás, de hogy ez a mozgás azért mindenhol van. Azért lehet mondani, hogy a fiatal korosztály sokkal dinamikusabban lép ebben, hiszen ő már ebben szocializálódott, és hát azért ez a fiatal korosztály azt jelenti, hogy egy Mark Zuckerberg, vagy a Google-nak az alapítója, ők 20 évesen lesznek vállalatvezetők. De nincs meg az a fajta tempó, hogy akkor majd 20 évesen megtanulom, 30 évesen majd osztályvezető.
Elkezdek, igen, alulról.
És akkor majd 40-50 évesen befutok, hanem 20 évesen egy nagy vállalatnak a vezetője.
Uh-huh. Jó, innen fogjuk folytatni. Témánk a digitális forradalom hatásai, és erről beszélgetünk Küllői Péter volt befektetési bankárral. Junkie always longing for more. Always longing. Morning, noon, and night, you are what I'm craving for. Junkie. No, hát nagyon jó helyen kapizsgálok én, megveregettem a vállamat magamnak, mert hogy a hallgatói észrevételek azért azt támasztják alá, amit én sejtettem, hogy egy kicsit azt gondoljuk, hogy ezek ilyen, ez az új reklám tulajdonképpen, hogy digitalizáció, mesterséges intelligencia, stb. Mondok két emblematikus üzenetet, ami jött a hallgatóktól. Ma már mindent mesterséges intelligenciával próbálnak eladni, hasonlóan az intelligens mosóporhoz, ez az egyik. A másik, abszolút szkeptikus a hallgató, nekem varrodám van, nem tudom elképzelni, hogy ezt az iparágat miként lehet digitalizálni. Tehát ez a két emblematikus SMS azért azt mutatja, hogy az emberek így azt gondolják, hogy ez ilyen amerikai marketing fogás, nem egyéb ez a digitalizáció, ami néhány cég, mint a már említett Facebook meg Google baromi sokat keresett, de hát azért ez még nem forgatta fel a világot.
Hát ez nem így van. Mondok erre egy-két példát. Az egyik az az, hogy a világ legkorszerű fizetési rendszere az nem Egyesült Államokban, nem Nyugat-Európában van, hanem Fekete-Afrikában van. Ahol kihagyták a csekkrendszert, amit mi is kihagytunk, kihagyták a bankátutalást és a hitelkártyarendszert. Kenyában több mint 70% a mobiltelefonos penetráció, és magyar példára lefolytva a DM-ben kapott pontokkal fizetnek a Starbucksban, mobiltelefon segítségével. Tehát, hogy egyszerűen ugyanez igaz Tanzániában, tehát Fekete-Afrika ebben átugrott, és az exponenciális változásban át lehet ugrani fejlődési fázisokat. A másik, Indiában 1,1 milliárd embernek van 12 számjegyű digitális azonosítója, amit iriszsel és új lenyomattal tud azonosítani, amilyen keresztül tud digitális vásárlásokat csinálni, amin keresztül, amit tud dropboxként használni ilyen tárolásra. Szóval, hogy egyszerűen ez mindenhol zajlik a világban.
És nem a fejlett nyugaton, amire szoktunk mutogatni, igen, hanem sajnos, ezek nem a világ élvonalába tartozó fejlett ország.
Nem csak,
igen.
Nagyon rossz hír egyébként a kedves varrodás hallgatónak, hogy azt hiszem talán tavaly állították üzembe az első olyan teljesen automatikus robotot, aki most már nem csak részeit varja meg a farmereknek Kínában, hanem az egész farmert egy-egybe rakja össze.
És ezzel gondolkodtam, én nem hallottam
még
erről.
Még szépen a termelékenységét azt még ugye vizsgálják, hogy lehet kiváltani vele, de ez előbb-utóbb meg fogja érni. Úgyhogy...
Én nem hallottam erről a robotra, Endre, csak azon gondolkodtam el, hogyha már robotok operálnak, tehát olyan finom mozdulatokra képesek, akkor a varró robot az nem egy utópia.
Abszolút, tehát az egészségügyön is például nagy valószínűséggel, amilyen állások meg fognak maradni, azok a hosszabb távon az a művész, a sebész, aki azonban nem saját maga fog operálni, hanem mondjuk ül Tájföldön a tengerparton, és távirányításra vezéli azt a robotot, amelyik operálja, ami nem fog okozni fertőzés, seblázat, egyebeket, sokkal precízebb, mint bármilyen ügyes kéz. És sok minden más állás is meg fog maradni, csak hogy ez... Tehát én azt gondolom, hogy középtávon arra lehet számítani, hogy ez az egész digitális változás az ember nem helyettesíti, hanem jellemzően az embernek segít. És aztán eljön majd az a pont, amikor bizonyos területeken minden, ami algoritmus, és azért ne felejtsük el, hogy egy ügyvédi munkának is a 80%-a algoritmus, azokban a mesterséges intelligencia bizonyos területeket át fog venni.
Ezt nevezhetjük a legnagyobb kihívásnak, hogy ezt felfogjuk? Amit most az előbb beszéltünk? Tehát, hogy ez itt van, ez jön, ez ha tetszik, hanem benne lesz az életünkben?
Igen. Tehát, hogy
tehát nem az adaptációt, hanem először, ne rohanjuk egyre először, először értsük meg azt, hogy bizony a varrodás hallgatónak is van oka elgondolkodni azon, hogy 15 év múlva ezt fogja csinálni, abszolút, mint amit most.
Abszolút. Aha. És hát ezt azért éljük meg, tehát Szingapurban 2020-tól csak vezető nélküli taxi működik. Tehát nem arról van szó, hogy ez...
Ez két év, mert még annyi se.
Igen. Most már tesztelik, de hogy 2020-tól csak ilyen autók fognak működni. Tokióban most bevezettek egy irányvonalon vezető nélküli autót. Ez még azt jelenti, hogy ott kerülnie valakinek a volánnál, még a szabályozás ezt mondja, de egyébként teljesen felesleges lesz. És amikor azt mondjuk, hogy vezető nélküli autó, akkor azt ne felejtsük el, hogy 1,2 millió ember hal meg egy évben az utakon emberi hibából, autóbalesetben. Tehát, hogy ez, és a vezető nélküli autó, igaz, hogy volt egy ilyen most az Ubernél, hogy történt egy haláleset, de egyébként futott 3 millió kilométert, és nem volt még haláleset. Szóval, hogy rengeteg előnye is van, félünk, de ugyanakkor rengeteg előnyt is hoz ez. Félünk a a terrorizmustól, abban 30 ember halt meg tavaly Amerikában, nem félünk a hullapátolástól, abban 75 ember halt meg tavaly, abban okozta szívinfarktusban, és 100 000 ember halt meg autóbalesetben.
Amivel szintén nem foglalkozik.
Azért félünk, vagy nem félünk, az egy dolog, de hogy tudjuk-e a hatásokat elemezni? Például igen. Itt az autóknál, tehát nem azokat a hatásokat, hogy meg fog történni, elveszi egy csomó embernek a munkáit, mert nagyjából itt tartunk annak az elgondolásra, hogy milyen hatások van. De sokkal nagyobb hatásai vannak egy ilyen dolognak. Megszűnnek, nem iparágak szűnnek meg, hanem átalakul teljesen az élettér például.
Így van, a Los Angeles területének 60%-a ma parkolóhely. Uh-huh. És amikor arról van szó, hogy egy ilyen vezető nélkül autó, ami azt jelenti, hogy az emberek nem kocsi tulajdonosok lesznek hosszabb távon, hanem egy flottának lesznek a részei, és hogyha kell egy autó, akkor jön érte, és aztán utána megy másért, sokkal kevesebb parkolóhely kell. Uh-huh. Akkor mit jelent ez Los Angeles szempontjából? Mit jelent ez azoknak a cégek szempontjából, akik parkológarázsokat üzemeltetnek? Mit jelent abból a szempontból, hogyha nincsen, nem okoz ilyen baleseteket, vagy baleseteket ez az autó, akkor mit jelent a kaszkó szempontjából? Mit jelent abból a szempontból, hogy a szervát ültetések azok a autóbalesetben elhunytak szerveiből van, azok nem lesznek? Tehát, hogy kell-e akkor ilyen közel lakni a munkahelyemhez, hogyha egyébként ebben az autóban tudok dolgozni, igen, tusolni, reggelizni, szeretkezni,
bármit.
Szóval alapjaiban változtatja meg ezt a következő 20 évben ez az élet működésünket, uh-huh, és ezzel jobb szembesülni.
De mit lehet tenni, hogyha mondjuk tényleg elgondolkozott valaki, hogy ezzel, mert ugye közben meg visszakanyarodnék az első gondolathoz, hogy exponenciálisan nő a csipek számítás technikai teljesítménye.
Igen.
Tehát mire én felfogom, hogy most Indonéziában robottaxi, Kenyában iris azonosításos telefonutalás van, addigra már ezt meghaladták.
Igen.
Sokat kell újságot olvasni, most egyszerű tippeket várunk.
Én szerintem egyrészt azt kell tenni, hogy el kell fogadni azt, hogy a változás, tehát nagyon változás ellenesek vagyunk, hogy a változás, a folyamatos változás az az életünknek a része. Én amikor 2000-ben 40 évesen ebből a szakmámból visszavoltam, akkor letettem néhány cölöpöt, és azt gondoltam, hogy ez így biztos. És azt kellett megtanuljam, hogy nincs biztos. Az egyetlen biztos az én saját folyamatos megújulási képességem. Hogy folyamatosan képzem magam, hogy folyamatosan karban tartom a tudásomat, hogy folyamatosan nyitott vagyok az újra. A másik, hogy másfajta tudás.
De akkor is, hogy idegenkedem tőle? Egy kicsit hadd játszom az ördög ügyvédjét, befektetési bankárként tevékenykedett, ugye?
Igen.
Mit szól ahhoz, hogy ha robotok csinálnák ezt a dolgot? Higgadtan, ugye mindig André Kosztolányhoz nyúlnák vissza, aki azt mondja, hogy a félelem és a kapzsiság mozgatja a piacokat. De a robotok nem fognak félni, és nem lesznek kapzsik sem. Hmm. Tehát, hogy erre is mondjuk nyitott volt annak idején, hogy ez esetleg egy lehetséges jövő, hogy majd ő kőkemény algoritmusok alapján kiszámolja azt, amit én eddig intuitívan megsejtettem, és a piacot megelőzve megtettem.
Hát én speciálisan annak a területnek voltam vezetője, ami vállalatoknak segített tőzsdére menetelben, aha, meg egyebekben, az még sokáig lesz, de egyébként ma is vannak egy csomó passzív alap. Tehát, hogy nem 1%-ot fizetünk, hanem 0,1%-ot fizetünk a BlackRocknak és a Vanguardnak és más alapoknak, akik egy algoritmus szerint fektetik be ezt a pénzt. Tehát tulajdonképpen egy algoritmus.
Tehát nincs a vonal túlsó végén egy James nevű ember, még
lehet,
aki
hogy
nagyon
van, de igen.
De sokkal kevesebb. Igen.
És ezek az alapok ma sok 100 milliárd dollárt menedzselnek nagyon sikeresen. Uh-huh. Tehát ez ma már van.
És mi lesz azzal a mentalitással, hogy világbirodalmak épültek az állandóságra? És most az üzleti életbe is mondom. Tehát az, hogy van Coca-Cola 1800 nem tudom én hány óta, az dollármilliárdokat hoz, mert az ember bemegy Indonéziába valahova, ugyanazt kapja, bemegy Magyarországon, ugyanazt kapja. És ez az állandóság, és ugye nem változott semmit sem az elmúlt évszázadban. Jó, nyilván volt ott is termékfejlesztés, most leegyszerűsítem, de valahol
igen.
Ez
Kodak is volt nagyon hosszú ideig, és Kodak nincs. És Nokia volt a vezető telefon cég, csak a Nokia nem értette meg, hogy ez már nem egy telefon, hanem egy számítógép. és ezért lemaradt ebben a versenyben, és lett Apple meg
nem mellesleg a Coca-Colának is fő a feje rendesen, úgyhogy most pont rossz példát hoztam.
De most veszi meg a
kosztát. Kávézó láncot vesz meg ilyenek, igen, meg alkoholos tartalmú italokat dob piacra Japánba, hogy ugye üdítőipari cég, úgyhogy rossz volt a példa, de igen, hát elgondolkodtató beszélgetés volt, sajnos letelt az erre szánt idő, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt volt, és egy kicsit elfilozofálgattunk erről. Küllői Péter volt a vendégünk, volt befektetési bankár, és a digitális forradalom hatásait boncolgattuk. Köszönjük még egyszer.
Én köszönöm.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.